azok után, hogy az első körben játék nélkül nyert az etiópiaiak ellen. Szingapúr már csoport első, a második helyről a magyarok és a görögök mai összecsapása dönt majd. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából diákok mérik össze tudásukat.
Tudtad, de nem merted bemondani?
Nem mertem bemondani, mert nem tudtam, hogy tudtam.
Izgalmas feladványok.
Te ilyen rafináltan gondolkodsz.
Elszánt versenyzők.
Teli találat. Ez zseniális volt. Tapsoljuk meg Bálintot, tényleg. Ezt tudtad?
Tudtam.
Nagy diák Rákóczi teszt. Ma 20 órakor az M5 műsorán.
6 óra múlt 9 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Juhász Zsolt.
Most néhány mondat az első fél óra tartalmából. Az akteleki karsztról leginkább a barlangrendszer jut az eszünkbe, pedig van itt más is.
Az országos kék túra is átvezet az akteleki nemzeti park, illetve az akteleki karszt területén.
A hosszú hétvégén sűrített menetrenddel várja a kirándulókat Felsőtárkányban, a Mátrában és Szilvásváradon a kisvasút.
A teljes gördőleállományt sikerült rendbe tennünk, mind a mozdonyokat, mind a kocsikat.
Látványetetés, állatbemutató. Fél hét előtt elmondjuk még, hogy a győri Xanthus János állatkert milyen programokkal várja az érdeklődőket. Most pedig halljuk, hogy mit őriz a múlt értékeiről a hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Itt hozom a leves, tudom, hogy már várják, ennek a világon nem találni párját. De most engedjék meg nekem, hogy ne sokat kapoljak, hogy a forró tártól nehogy éngő sebet kapjak.
Tiszavasváriban, az egykori Bükszent Mihályon létezik egy étel, amely bár egyszerű alapanyagokból készül, mégis a legfontosabb családi események és a paraszti lakodalmak elmaradhatatlan díszvendége. Ez a zúzos lé. De vajon mikor kerül az asztalra, és miért ennyire fontos ez a vendégseregnek? Opre Csabáné, nyugalmazott óvodapedagógus.
Lakodalmas étel volt, és pedig, amikor délben gyűltek össze a vendégek, a lányos, illetve a fiús háznál, mert annak idején két helyen gyülekeztek a vendégek, akkor a déli ebéd volt az úzoslé.
Bár sokan első hallásra talán valamilyen sűrű, zúzós állagra gondolunk, a név eredete ennél sokkal kézzelfoghatóbb. A leves szívét, lelkét az apróra vágott szárnyas belsőség adja.
Sokan csodálkoznak, és azt mondják, hogy zúzós lé. Zúzósnak zúzós a leves, mert finom, de nem zúzós, hanem zúzos. Belefőtt a levesbe a tyúknak a zúzája, a mája, mondta a bőfé régen a lakodalmakban.
Egy igazi lakodalomban nem spóroltak az alapanyaggal. A zúzós lé azonban nem csupán egy gazdag húsleves, a zöldségek és a belsőségek mellett egy különleges betét teszi teljessé.
Egy lakodalomban általában 80-100 tyúkot is levágtak, és akkor a lába, a nyaka, a feje, a szárnyahegye, a belsőség, a zúza, a mája belekerült ebbe a levesbe, zöldséget aprítottak bele, betétnek rizsát főztek a végén, és ez olyan, mint manapság a csirkeragú leves, és akkor mikor ez megfőtt, külön betét tésztát készítettek hozzá.
A leves legkarakteresebb eleme kétség kívül a pirított eperlevél tészta. De ne gondoljunk bolti száraz tésztára. Az autentikus recept szerint a frissen gyúrt, még nedves tésztát kell a forró zsiradékba dobni.
Ha a kis adagban nézem, 10 dekaliszthez egy tojást veszek, elnyújtom a tésztát, és akkor eperlevél vágóval fölkockázom, és olajba kisütöm.
A tiszavasváriak tudják, a titok abban rejlik, hogy a pirított tészta csak az utolsó pillanatban találkozik a levessel.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Negyed hét lesz 2 perc múlva. Az agroturizmusban rengeteg kiaknázatlan lehetőség van, amelyre érdemes építeni. Erre alapozva szervezte meg ismét a Matek Georgikon kampusza a KAT Fesztivált, vagyis a Keszthelyi Agroturisztikai Találkozót. A program célja összekapcsolni az agráriumot, az innovációt és a turizmust, miközben élmény alapú programokon keresztül bemutatják a vidék jövő lehetőségeit. Varga Tünde a Mate Georgikon Campus igazgató helyettesével, Szabó Péterrel beszélgetett.
Ha agroturizmus vagy egyáltalán turizmus, akkor azt gondolom nem is véletlen a helyszín, hiszen itt vagyunk ezt helyen, ahol a turizmus az egyik legfontosabb, és ennek egyik ágazata az agroturizmus, és hát itt a Georgikon.
Ez volt a célunk is gyakorlatilag itt kezdtén a Georgikon kampuszon, hogy szeretnénk a turizmus, és azonban is kifejezetten az agroturizmusnak a fellegváró lenni, lehet ilyen nagy szavakat használni. Ezt tudatosan kezdtük el, építettük fel 4 évvel ezelőtt ezt a területet itt kezdtén, hogy szeretnénk az agroturizmus területén hazai és későbbiekben nemzetközi szinten is egy facilitátor szerepet betölteni, ugyanis azt gondolom, hogy Magyarországon óriási kiaknázott a lehetőségek állnak. Nemzetközi szinten is nagyon jó példákat, nagyon jó gyakorlatokat tapasztalhatunk, amire lehetne építeni, és azt gondolom, hogy itt főként a balatoni régióban, de hazánkban is rengeteg olyan agroturizmushoz köthető attrakció van, mire lehetne építeni, és nagyon jó adottságaink vannak, úgyhogy mi ezt szeretnénk kihasználni, és ezt az agroturisztikai területet szeretnénk egyetemi szintre építeni.
Ha nagyon leegyszerűsítem a szót, akkor az azt jelenti az agroturizmus, hogy az agrárium népszerűsítése egyfajta turisztikai szemmel?
Gyakorlatilag igen, nyilvántartásba vett gazdálkodók, tehát mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak az agroturisztikai szolgáltatásainak az összességeként tekintjük agroturizmusnak, tehát ebbe beletartozik akár az is, hogy élményszerűen bemutatni egy mezőgazdasági tevékenységet, akár a kézműves tevékenységek, a különböző manufaktúráknak a tevékenységei, de akár még a gyűjtőtúrákat is egyébként ide csoportosíthatjuk.
Az egyetemen ez a képzés ez mit jelent és milyen formában működik?
Most 26. szeptemberétől fogjuk indítani első ízben az agroturizmus szakirányú továbbképzést. Most várhatóan májusban fogjuk meghirdetni majd. Ez egy egyéves, tehát 2,5 éves egyetemi szintű képzés lesz. Minden olyan érdeklődőt várunk, aki legalább egy BA vagy BSC szintű végzettséggel rendelkezik, és amit talán kifejezetten fontos lehet ennek a képzés kapcsán megemlíteni, hogy abszolút gyakorlatorientált nemzetközi szintű képzésnek hívhatjuk, hiszen rengeteg olyan külsős előadót is fölkértünk a képzésben történő oktatásra, aki nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is elismert szakember ezen a területen, és bízunk benne, hogy tényleg nagyon gyakorlatorientált képzés lesz majd.
Beszélgettünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak ebben. Az érintettek, tehát az agráriumban dolgozók, ők mennyire ismerik föl ennek a szerepét? Nemzetközi példát mondott, itt gondoltunk Olaszország jutott egyébként eszembe, Toszkána, ahol ezt tudhatjuk, hogy mennyire jól működik. Mennyire ismerik föl az agrárium szereplői, hogy ebben milyen lehetőség van, és hogy nekik mit kell ehhez tenni?
Ebben a tekintetben indultunk már egy nagyon jó irányba. Több olyan területet, több olyan régiót is tudnék megemlíteni itt az országban, ahol elindultak nagyon jó kezdeményezések, talán a legjobb példa a nyitott portáknak a hálózata. Tehát azt gondolom, hogy a kis termelők már abszolút elkezdtek abba az irányba elmozdulni, hogy felismerték azt, hogy diverzifikálni kell a tevékenységüket, és nyitottak ilyen tekintetben. Nyilván a legtöbb helyen azért még ez kicsit gyerekcipőben jár, tehát hogy mi ezen dolgozunk, hogy ebben próbáljunk segítséget nyújtani, hogy hogyan lehet ezt jól megszervezni, és hogyan lehet ezt úgy megfogni, hogy a látogatóknak élményszerűen tudjuk bemutatni a hazai mezőgazdaságot. De azt gondolom, hogy ezt már sokan nagyon jól látják, és tényleg ha megnézzük azt, hogy a mezőgazdaságban azért az elmúlt években legtöbb ágazatot azért nagyon sok kihívás érintette. Ilyen tekintetben is azért azt gondolom, hogy egy jó lehetőség az, hogy kicsit diverzifikálni tudják a termelésüket, vagy a tevékenységüket, és ezáltal plusz bevételre tudnak szert tenni.
Tehát akik majd itt végeznek ezen a továbbképzésen, ők akár ilyen segítséget nyújthatnak az érintetteknek?
Abszolút, tehát meg tudják azt tanulni, hogy hogyan kell vidéki turisztikai vállalkozásokat vezetni, hogyan kell akár egy farmgazdaságot működtetni, ennek mi a jogi háttere, mi a szakmai háttere, és tényleg minden olyan kapcsolódó tevékenységekre kapnak rálátást, jó gyakorlatokat, ami fontos lehet nekik az agroturizmus hazai szervezéséhez. Ami még talán a program kapcsán kiemelendő, hogy amit tervezünk, egy külföldi szakmai tanulmányút, ami azt gondolom szintén egy nagyon sokat tud hozzátenni a hallgatóknak a nemzetközi tapasztalattához.
Érdekes, de kifejezetten ritka, hogy valaki csak a túra miatt érkezzen az Aggteleki Karszt vidékére. A hegységen átvezet ugyanaz országos kék túra, ám ha autóval elindulunk egy hosszú hétvégére, ritkán választjuk ezt a környéket. Pedig a barlangok és a vizek vidéke, a Baradla-Domica-Barlaglendszer csábító és izgalmas. Túrabakancs rovatunk utolsó helyszínén az Aggteleki Karszt vidékén kalauzolja Bicsák Esztert, Farkas Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatója.
Az Aggteleki Karsztra gondolunk, akkor leginkább a barlangrendszer jut eszünkbe, pedig azért ennél kicsit komplexebb a kép.
A barlangrendszer az az egyik fő szexepije ennek a területnek. Karszvidékről beszélünk, ugye karszos barlangok rejtőznek a mélyben. Magyarország egyik legszebben kifejlett karszvidéke, hogy a bükkfennsíkot szoktuk így emlegetni, de hogyha klasszikus karszvidékre gondolunk, akkor az Aggteleki Karszt, a Gergéslápad az egy iskola példája ennek. Ugye ezt lágy formák jellemzik, kevés kivételtől eltekintve ezt a vidéket, tehát túrázói szempontból ilyen monoton, hullámzó, magyarországi viszonylatban háborítatlan erdőkkel borított vidékről beszélünk. Egy viszonylag kevéssé látogatott, ugye eltekintve persze az említett barlangrendszerről, főleg hogy a Baradla Domica barlangrendszerről és annak a belépési pontjaitól eltekintve, ahol egyébként nagyon sok turista fordul meg évről évre. Azon kívül, hogy viszonylag kevéssé látogatott túraterep, ebben közrejátszik a megközelíthetősége is, hogy a Miskolc felől lehet megközelíteni leginkább, és nem tartozik a fősodorba.
Miért alakulhatott ez így? Mert nagyon gyönyörű a környéke, valahogy a Bükk ikonikus pontjai, kilátóhelyei akár, vagy a Mátrának a klasszikus túraútvonalai sokkal több embert vonzanak.
Egyrészt a megközelíthetőséget.
Kicsit rejtettem van.
Igen, a lokáció az mindig meghatározó. Ugye az aktéki karsz meg a Bükk egyaránt karszvidékek, de a Bükk azért túraterepként látványosabb és változatosabb, mint az aktéki karsz. A kiterjedése is nagyobb, tehát ide elsősorban a barlangrendszer vonza az embereket, illetve például az országos kék túra. Ugye azt meg kell említeni, hogy az országos kék túra is átvezet az Aggteleki Nemzeti Park, illetve az Aggteleki Karszt területén. Olyannyira egyébként, ugye, hogy itt van egy nagyon érdekes kivétel, hogy az országos kék túra ugye egy vonal, tehát egy nyomvonalon kell teljesíteni, hiánytalanul a kiírás szerint, de Aggtelek és Jósvafő között egyébként a Csepkő-barlangi hosszú túrán, ott ki lehet váltani a felszíni szakaszt a felszín alatt.
Tehát, hogyha lehet valaki, menni a barlangba, hogyha valaki
ez így van, Aggtelek és Jósvafő között, hogyha valaki érez magában készítést, akkor a hosszú túra keretében teljesítheti az országos kék túra köztes szakaszát, nem a felszínen. Egyébként ez egy vezetett túra, tehát a hosszú túra ugye az nem úgy indul rendszeresen nap, mint a középtúra, a legnépszerűbb középtúra vagy a rövid túra, hanem erre be kell jelentkezni, csak bizonyos létszám fölött indul. Egyébként ez nagyon izgalmas, én ezzel részt vettem hosszú évekkel ezelőtt. Ugye ez nem végig kivilágított szakaszon vezet, kiépített, tehát ez nem egy overallos túra, de nem kivilágított szakaszon vezet végig, ezért a karvidlámpával vagy fejlámpával lehet teljesíteni, ez egy különleges élmény egy részét, úgyhogy akinek erre van lehetőség és kék turázik, annak ajánlom. És ugye kék túra is egy olyan vonzerő itt a vidéken, ami csábító lehet.
Beszéljünk kicsit magáról a területről. Karsztos vidék, ugye a nevében is benne van, akkor beszéljünk kicsit erről. Ez a leginkább látványos része a dolognak, mert hogy felül töbrök, alul barlangrendszerek, a vízútja elég jól megfigyelhető, ezt a területet dominálja a vízhatása.
Alapvetően háromféle fő mészkő típus alkotja egyébként az aktéki karsztot, de a felszíne leginkább a legkésőbb képző tud, ez a fettesteini mészkő található. Egyébként annak idején a Pangea, az őskontinens partvidékén élt mészvázas állatok maradványaiból képződött, összetömörödött, aztán a törésvonalak mentén feltöredezett mészkőtömbök alkotják, és a felszínen ez a fettesteini mészkő van néhol 1000 méter vastagságban, és ebben találjuk tulajdonképpen ezt a híres barlangrendszert is. Úgyhogy igazából a mechanizmusa az egésznek az úgy néz ki, hogy a csapadékvíz a felszínről ezt átszivárog a talajon, úgyhogy a széndioxid tartalma, hogy a gyökereken talán átszivárog megnő, szénsav tartalom, ez aztán oldja a mészkövet, felvesz egy csomó mészkövet a csapadékvíz, és amikor beér a barlangba, tehát amikor újra a levegőre kerül, akkor kicsapódik belőle ez a mész tartalom, és így képződnek maguk a cseppkövek. Ugye, ahogy kicsapódik egyre függő cseppkövek, lejjebb cseppen a vízcsepp, ugye még mindig marad benne mész, így pedig alul is kiválik a mész, és így pedig az álló cseppkövek, tényleg csodálatosan szépek. Ugye ezek karszos barlangok, tehát lényegében ebben a mészkőben a törések mentén keletkezett hasadékok kitágulásával jönnek létre barlangok, ugye a csapadék víz tágítja tulajdonképpen ezeket a járatokat.
Egykor a kitermelt fa szállításában ma az erdei turizmus kapujaként játszanak nagy szerepet a kisvasutak, amelyek a május 1-i hosszú hétvégén sűrített menetrenddel várják a kirándulókat Felső-Tárkányban, a Mátrában és Szilvásváradon. Az utóbbi években felújította a gördülő állományát és a sineket is mindhárom szakaszon az üzemeltető Egererdő ZRT. Pilisi Csenge riportja.
A Tomasz a kedvencem.
De vonatozni is szeretsz, nem csak nézni a vonatokat?
Vonatozni szeretek.
Kisvasútmániákus, 5,5 éves gyerek, nagyvasútmániákus apa, és nagyon szeretjük.
Az egész családját, feleségemmel és kisfiammel jöttünk ide.
És miért? Utaztak már kisvasúttal?
Komoly hobbink a kisvasút, kisfiam pedig már eddig 2-n utazott, és most a harmadik.
Csoporttal vagyunk, már majdnem mindenki utazott, nagyon nagy élmény. Az a része, hogy a régi időket idézi, az mindenképpen egy nagyon jó dolog. Azon az útvonalon, ahol közlekedik, az egy külön öröm.
Március 15-ével egyelőre hétvégi járatokkal, hétvégi menetrenddel elindult a társaság mind a három kisvasútja.
Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója.
A meghirdetett menetrendnek megfelelően üzemelni fogunk a május 1-i hosszú hétvégén is. A téli időszakban elvégeztük a szükséges pályakarbantartási és gördőállományi karbantartási feladatokat. Az elhasználódott talpfáknak a cseréje történt meg. Legnagyobb volumenben ez a felső Tárkányi kisvasutat érintette, nem véletlen, hogy erre a kisvasútra van egy futó pályázatunk, ami a teljes pályarekonstrukciót érinteni. Elég elhasználódott állapotban vannak elsősorban a talpfák, de a pályázat érinteni a sínanyag cseréjét is. A legelhasználódottabb talpfáknak, kb. 2000 darab talpfának a cseréje történt meg a társaság karbantartási feladatain belül. Ugye a gördülő állományunk köszönhetően egy már lezárt pályázatnak nagyon jó állapotban van, ugye a felső Tárkányban futnak az ország, de én úgy tudom, hogy a világ első tisztán elektromos C50-es mozdonyai. Nagyon jó tapasztalataink vannak ezekkel az új mozdonyokkal kapcsolatosan, és nagyon örülnék neki, hogyha a pályafelújítási pályázatunkat tudnánk tovább folytatni, és akkor gyakorlatilag a teljes felső tárkányi kisvasút meg tudna újulni. A kisvasút melletti turisztikai attrakciók is megújultak, aki járt mostanság felső Tárkányban az Egeresvölgyben Varróházi közbülső megállónál egy vonulatúj filagória, egy felújított állatbemutatókert, egy játszótér, és ezeknek a szomszédságában most van megújulóban egy szolgálati lakásunk, ahova majd egy fiatal kollégánk fog hamarosan oda költözni.
De megújult a többi vonal is.
A Mátra vasúton már korábban több ütemben végeztünk felújítási munkákat, ugye legutoljára a Gyöngyös Mátra-Füred szakasz teljes felújítása valósult meg, azt megelőzően a teljes gördőállományt sikerült rendbe tennünk, mind a mozdonyokat, mind a kocsikat, és az első ütem pedig a Gyöngyös-Gyöngyös-Solymos-Szalajka-házi vonalat érintette, így most a Mátra vasúton megfelelő műszaki állapotok állnak ahhoz rendelkezésre, hogy a Mátrába érkező turistákat megfelelő módon tudjuk kiszolgálni.
A Szilvásváradi hazánk leglátogatottabb kis vasútja.
A Szilvásváradi Szalajka-völgy országosan is egy kiemelkedő turisztikai desztináció. Évente a becsléseink szerint kb. 1 millió erdőlátogató fordul meg a Szalajka-völgyben. Ebből az ide érkező turista létszámból mintegy 200-250 ezeren választják kikapcsolódásra a Szilvásváradi kisvasút szolgáltatásait. Turisztikai szaknyelven mondva ezek belépési pontok az adott turisztikai desztinációba. Bő évszázaddal ezelőtt ezek a kisvasutak tisztán gazdasági célból kerültek kialakításra. A 1970-es, 80-as évektől már egyre inkább a turisztikai profil kezdett előtérbe helyeződni. Ez egybevágott azzal az időszakkal, amikor az erdőben a faanyag mozgatás áttevődött az erdészeti utakra, kisvasutak egyre inkább turisztikai szolgáltatókká váltak, és igen, a 2000-es évek elejétől vett egy nagyobb lendületet, és utána pedig a 2010-es évektől egy még nagyobbat ezeknek a turisztikai célú kisvasutaknak a felújítása. Mára már elmondhatjuk, hogy ezek a kisvasutak fontos szerepet töltenek be az adott térség, így a mi térségünk az Északi-Középhegység turisztikai kínálatában.
4 perc múlva 6:30. A Győri Xanthus János állatkert május 1-én és a hosszú hétvége további részében is színes programokkal várja az érdeklődőket. A látogatók többek között látványetetéseken, állatbemutatókon és zoosókon is részt vehetnek. A részletekről Kovács Noémit, a Győri Xanthus János állatkert programszervezőjét kérdezte Gárdonyi Eszter.
Itt a közelben rengeteg program lesz, az állatkert pedig ilyenkor felfokozott érdeklődésre tarthat számot. Lesz-e plusz program, mire számíthatnak, akik jönnek?
Most már, hogy elkezdett éledezni a természet, ezt mi is észrevesszük, illetve az állataink is aktívabbak, úgyhogy most érdemes eljönni az állatkertbe. Ugyanis a májusi hosszú hétvégén készülünk extra programokkal is. A napi programok mellett lesznek extra látványetetések, plusz látványetetéseket iktatunk be. Olyan állatokkal, akikkel nincsenek annyira kapcsolatban így a hétköznapok során a látogatók, mint például tigris látványetetés, vagy a gibbonok, az apellák. Ezeken a gondozók elmondják azt is, hogy mik az állatok napi szokásai, hogyan telnek a mindennapjaik, mi az, amit szeretnek enni. Amivel még készülünk, az egy ilyen állatos párosító a gyerekeknek. Tulajdonképpen ennek is edukációs célja van, mert hogy minél jobban megfigyelik az állatokat, annál jobban később képbe lesznek aztán azzal, hogy mit lehet velük, hogyan lehet állatot tartani, vagy hogyan lehet az állatokkal bánni. Aztán vasárnap lesz még egy különleges programunk, ugye az elefánt tréning után is tervezünk egy elefánt látványetetést, illetve az egyik elefántunknak, Pembének lesz a születésnapja, úgyhogy őt szeretnénk meglepni ezen a napon, illetve péntektől újraindul a hajózás, úgyhogy hajós úton is megközelíthető az állatkert, ugye a belváros és az iparcsatorna összeköttetése. Ez az útvonal, amin hát egy kicsit különlegesebb úton is el tudnak hozzánk jutni a látogatók.
Amit még borzasztóan szeretnek a gyerekek, nem tudom, hogy az időjárás időjárás alkalmas lesz-e már rá, az a tengeri malacvonat. Lesz idén tengeri malacvonat, vagy nem lesz?
Igen, hogyha jó idő lesz, akkor a kinti is meg lesz tartva mindenképpen, viszont hogyha nem lesz annyira jó idő, ami még kedvez a kinti tengeri malacainknak, akkor sem maradnak természetesen tengeri malacvonat nélkül, ugyanis a csarnokban is lesz egy tengeri malacvonatunk, tehát hogyha a kinti nem is, az mindenképpen meg lesz tartva. És ez valóban nagy érdeklődésre tart számot, úgyhogy ezt semmiképpen sem halasztanánk el.
Ugye a csarnokban találkozhatunk olyan állatokkal is, amik egy kicsit a nem szeretem állatok kategóriába tartoznak, például ha jól emlékszem, bütykös csótányok is ott vannak, és nagyon sok érdekességet meg lehet róluk tudni, tehát a csarnokban sem csak a tengeri malacok vannak.
Így van, a csarnokban hüllőinkkel is megismerkedhetnek a látogatók, és egy-egy alkalommal, hogyha ott vannak az állatgondozó kollégák, akkor akár kézbe is lehet őket venni, a bátrabbak kézbe vehetik, vagy akár megsimogathatják, természetesen nem mindegyiket, de ezt majd koordinálja ott a kolléga. És hogyha már itt tartunk, akkor ugye a hétvége az az anyákról is, édesanyákról is szól, ugyanis anyák napja is lesz vasárnap, és nálunk is most rengeteg újszülöttel gazdagodott az állatkertünk. A sort azt a szurikátáink kezdték meg, náluk születtek kiskölykök, őket már láthatjuk a kifutókban, aztán őket követték a kapibaráink, úgyhogy most azokkal is találkozhatnak a látogatók, és a héten valószínűleg ki is kerülnek a kinti kifutójukra, úgyhogy hétvégén már ott találkozhatnak velük a látogatók.
Őket lehet simogatni is, nem?
Így van, kapibara simogató is van, ahova be tudnak menni a látogatók, és meg is tudják őket etetni. Mi biztosítjuk az ételt, valamint ott is van egy felügyelet, hogy mikor hány ember tartózkodhat bent, ugye az állat és az ember érdekében is, hogy ne legyen túl zsúfoltság, és ott is érdekes információkat tudhatnak meg ezekről az állatokról.
Mávinfo. A vasút híreit Kis Horváth Leventétől halljuk.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel az országban a vonatforgalom. Életbe lépett az előszezoni menetrend. A Balaton térségében mától sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt csatlakozások és több kerékpárhely várja az utazókat. Fontos változás, hogy minden Balaton felé közlekedő Intercity és Express vonatra helyjegyet is kell váltani Budapest és a Balaton közti távolsági utazás esetén. Az ünnepi hosszú hétvégén a megnövekedett utazási igényekhez alkalmazkodva az Interregio és Intercity vonatok, valamint több volánjárat is megerősítve közlekedik. Javasoljuk, utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak. A részletekről bővebben, illetve az aktuális forgalmi változásokról a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Kis Horváth Levente, Mávinform.
Fél hét a pontos idő itt a Hajnaltája Kossuth Rádió vidékmagazinja, amelyben most híreink következnek röviden, a bemondó Garami Zsuzsa.
Véglegessé vált a Tisza kormány névsora, miután a leendő kormányfő bejelentette Pusvai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét a belügyminisztérium, Melétei Barna Mártont, a pártjogi vezetőjét pedig az igazságügyi minisztérium irányítására kérte fel. Magyar Péter azt írta, a Tisza kormány alatt nem lesznek érinthetetlen emberek, eltüntetett akták és felülről leállított nyomozások. Együttműködésre törekszik a megalakuló igazságügyi kormányzattal a Magyar Bírói Egyesület. A szervezet azután adott ki közleményt, hogy Magyar Péter bejelentette, Melétei Barna Mártont kérné fel igazságügyi miniszternek. Azt írták, korábban a bíróságokat érintő döntések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek, miközben függetlenségük is sérült. Kilépett a demokratikus koalícióból és függetlenként folytatja munkáját Óbuda Békásmegyer polgármestere. Kis László közölte, mozgalmat indít, amelynek az lesz a célja, hogy a kerület érdekében összefogja a közösségeket. Hozzátette, kezdeményezik, hogy politikai pártok ne indulhassanak önkormányzati választásokon, ugyanis szerinte az önkormányzatban csak a lakóhelyük iránt elkötelezett embereknek van helyük. Mától már nem lehet hideg élelmiszert vásárolni szép kártyákkal. December óta lehetett egyebek mellett húst, zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket, pékárut is venni szép kártyával egészen tegnapig. Az éttermekben is melegkonyhás vendéglátóhelyeken továbbra is elfogadják. Derült napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet, eső nem valószínű. A szelet élénklökéssel kísérhetik, napközben 15-19, késő este 6-12 fok valószínű. A híradást Fehérvári Petra szerkesztette, most a reggel legrészletesebb időjárás jelentését halljuk Juhász Zsolttól.
Budapesten 4 fok a hőmérséklet, Győrben 1 fok van, Moson-Magyaróváron 3 fok a hőmérséklet, Sopronból 6, Szombathelyről 5, Pápáról mínusz 2 fokot jelentettek, Veszprémben 4 fok a hőmérséklet, Székesfehérváron 1 fok van, 3 fokot mértek Szentgotthárdon, Zalaegerszegen és Keszthelyen, Nagykanizsán mínusz 2 fok van, Kaposváron mínusz 1, Siófokon 3 fok a hőmérséklet, Pécsen 7 fok van, mínusz 3 fokot mértek Pakson és Baján, Kecskeméten 2 fok van, Egerben 5, Széchenyben mínusz 3, Miskolcon 4, Szolnokon 2 fok van, Karcagon 0 fok a hőmérséklet, Debrecenben 5 fokot mértek, Nyíregyházan 2 fok van, Záhonyban mínusz 1, Szegeden 1 fok van, Békéscsabán mínusz 1 fok a hőmérséklet, és Kékestetőn 2 fokot mértek. Fél hét múlt 3 perccel. Most néhány mondat a következő fél óra tartalmából. Tulipán rekord Szőlősgyörökön. 4444 darabból áll hazánk legnagyobb tulipáncsokra.
Pár évvel ezelőtt rájöttünk, hogy nem csak virágot mutatunk és árulunk az embereknek, hanem élményt adunk, és egy-egy ilyen kertbe óriási mennyiségű élménytömeget kell biztosítani, és ezt is biztosítják ezek a kertek.
Egyre többen alakítják át díszkertjüket vegyszermentes termőkerté.
Itt egy meglévő szeder sor volt, ha megújítjuk ezeket a töveket, akkor ebből is lehet jókat csemegézni.
És 7 óra előtt elmondjuk még, hogy a szokásos majális hangulat mellett az érdeklődők közelebbről is megismerkedhetnek a méhek világával a szegedi mézmajálison.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A hétvégén az édesanyákat köszöntjük, de vajon milyen virágot illik adni anyák napjára? Bár a hagyományos vágott virágokból álló csokorok kétségtelenül mutatósak, egyre népszerűbb és környezettudatosabb választás egy élő, cserepes szobai növény, amely hosszú éveken át megmarad, és minden új levéllel vagy virággal az ajándékozóra emlékeztet.
Gyönyörű virágokkal köszönhetjük az édesanyákat. Orgona, írisz, vagyis nőszirom, mini rózsa, gyöngyvirág, tulipán, orchidea, ezen kívül pedig nagyon sok különleges virággal találkozhatunk a virágboltokban. De melyiket válasszuk? Dr. Neményi András, kertészmérnök.
Anyák napja ez mindenképpen egy különleges alkalom, anya csak egy van, ahogy szokták mondani, és azért az ember felnőtt korára mindenképpen tudja, hogy mi az a kedvenc virág, amit az édesanyja leginkább szeret. Tehát nem hiszem, hogy azért úgy sablonokat rá lehet húzni arra, hogy ezt vagy azt. Ez úgy érzem, hogy mindenkinek a szubjektív ízlése, ami eldöntő, hogy mi tetszik. Én úgy gondolom, hogy mostanában a cserepesek azért is tartoznak a kedvencek között, mert tartósak. És hát szerintem itt azért a virágok királynője az orchideák, azért sok szempontból verhetetlenek.
A hazai tradíció az orgonát, a gyöngyvirágot és a tulipánt részesítette előnyben korábban, és hát ennek is a vágott változatait, habár gyöngyvirágnál, tulipánnál elképzelhető a cserepes megoldás is.
Tulipán esetében anyák napja tájékán már egy kicsit túl vagyunk ennek a szezonán. Na most az orgona viszont egy nagyon jó példa, mert mind ballagásoknak, mind az anyák napjának kedvelt növénye. Hát szokták mondani, hogy virágot lopni nem bűn, hát mondjuk azért nem szép dolog természetesen, ennek ellenére azért főleg ha ballagásról van szó, akkor bizony a sövénynek ültetett orgonák azért ilyenkor idézőjelben megszenvedik a ballagásokat.
Lovas Katalin kertészakíró különleges orgonákat gyűjtött csokorba.
Nagyon sok orgonafaj van, és ezeknek rengeteg fajtája. Az egyik közismert faj a kislevelű orgona. Ennek Syringa mikrofilla a neve, hogy a mikrofilla az apró levelet jelent. Ez azért is különleges, vagy kedvelt orgonafaj, mert kétszer is virágzik egy évben. Ha szerencsénk van, akkor ősszel is virágzásra bírjuk.
Ugye, amit általában ismerünk, az a Syringa vulgaris, tehát a közönséges orgona. Tehát itt más orgonákról beszélünk, mint amit általában ismerünk.
Valóban. És a kislevelű orgonának a Superba nevű fajtája, így hívják ez a fajta név, ennek a virága igen illatos.
Következő a japán orgona.
Syringa reticulata, nagy növésű, akár a 10 métert is elérheti. Gyönyörű, fehérvirágú, és nagyon dúsan virágzik. A virágzása teljében a leveleket szinte nem is lehet látni.
Kislevelű orgona az jellemzően ilyen rózsaszínes, fehéres, tehát azért egy ilyen világos rózsaszín.
A bimbói rózsaszínek, és amikor kinyílnak, a virágok fehérek, és a szirmok fonákja rózsaszín. Nagyon mutatós.
Tehát akkor a japán orgona az pedig hófehér, és aztán a harmadik, mondjuk a mi beszélgetésünkben most a harmadik a perzsa orgona.
A botanikai neve Syringa X perzsika. Na most az X az egy keresztezést jelöl, és hát a perzsika az ugye a perzsa eredetre utal. Ez az egyik legdúsabban virágzó fajta, és ugyanúgy, mint a fehér orgonánál, itt is eltakarja a zöld lombot a rengeteg virág. Tavasz végén kezd el virágozni, ilyen rózsás lila, apró csöves virágokból áll a buga, és szintén nagyon illatos fajta.
Május első vasárnapja hagyományosan anyák napja, ilyenkor jelentősen megugrik a virágárusok forgalma. A vevők jellemzően a tavaszias, nyárias színű vágott virágokból álló vegyes, nagyobb értékű csokrokat és a cserepes virágokat egyaránt keresik, de a tulipán, a rózsa is népszerű ajándék. Milyen a hazai dísznövényágazat helyzete? Erről szól Pilisi Csenge riportja.
Ez a szikrálmányos fehéres.
Ilyen rózsaszínes kellene, nézzük már meg a másikat.
Szétnéztek már, hogy milyen árak vannak idén?
Nem, még sehol.
És mi a tapasztalatok, hogy ilyenkor mondjuk drágában adják a virágokat?
Ez szerintem nem.
Lehet venni a tavalyi árakon, keresgetni kell. Tehát azért olyan helyen, ahol nagyon frekventált, ott az árak azért mindig felkúsznak, tehát nagyon drágán is lehet venni, van, ahol duplájára is megnőtt akár, de mondom, lehet szerintem, hogyha nagyon keresget az ember változatlan árak.
Amikor közben zavarom önöket, hogyan készülnek az anyák napjára, mert látom, hogy már egy ilyen előre készített csokor halom van itt az asztalon.
Gerti virágokat is használunk most már.
Mondja Pető Mónika, az Egri Florentin virágszalon virágkötője.
Ez is egy kérés, hogy ilyen labdarúzsa legyen benne a csokrokba, akkor ilyen kicsi gizgazok, ezek az aszterek, ami hajtatva van, akkor szolidágó, kis ágasszegfűk, sóvirág, napraforgú, és ezeket nagyon-nagyon megkedvelték a kedves vevőink is, úgyhogy ezeket ajánljuk. Előre készítve is, meg ők is válogathatnak össze.
Van idén kedvenc, akár virágban, akár színben, mert itt, ahogy látom, nagyon színes, tehát tényleg a tavasz színei köszönnek vissza.
Ezek a rózsaszínek, a fehérek, a narancssárga, illetve a ciklámenes rózsaszínek mixeket készítünk, és akkor egy kicsi kerek formákat kötünk belőle. Tradíciók nyilvánvalóan a rózsa, ezt most már többféleképpen már bátrabban merik vágni, úgyhogy színesen, tehát hogy a rózsa többféle színárnyalatban is úgy összekötve, meg hát ne felejtsük el maga a szív szimbólumot, ugyanis ezt használjuk csokor alapnak. Tehát létezik ilyen előre elkészített szív alakú alap, és abba belehúzzuk a kis virágocskákat.
Emeltebb árakat használ-e ilyenkor?
Ezt nem én határozom meg, hanem ugye a kereslet kínálat, és sajnos ilyenkor külföldön is anyák napja közeledik, és bizony emeledik az ár.
Tehát a különlegeset akarok, azt meg is kell fizetni.
Meg is kell fizetni. Vannak úgy, hogy olcsóbbak, úgy indul, hogy olyan 250 forinttól szála, akár ilyen 1300 forintig. És akkor úgy mindig az ízlésnek megfelelően válogatjuk. Lehet az egy szál virág is, mert az is kifejezi az ünnepet, vagy ezt az érzést.
Az anyák napja tájékán kapható balkonnövények szinte 100%-a hazai, a vágott virágoknak pedig mintegy fele termet Magyarországon. Az árakat befolyásolja a külföldi piac, de a termelési költségek is, mondja Szabó Árpád, a Vödi Virágzó Dunakanyar kertészet tulajdonosa.
Az anyák napját megelőző napokban már érezhető a forgalom erősödése. Idén egy kicsit az árak tekintetében vegyes a kép. A saját termesztésű növények igyekeztünk minimalizálni az áremelés mértékét. Egy néhány százalékot szükséges volt, hiszen tavaly ősszel a litván tőzegmezőkön nagy esőzések voltak, így leállt a kitermelés, ezáltal hiány keletkezett ebből az ültetőközegből, amiből a termesztés végezzük, így ennek a beszerzési ára sajnos növekedett, illetve ez a tél egy kicsit a szokásostól hidegebb volt, így ez a fűtési számlán meglátszik, viszont például az import növények esetében kedvezően alakult most az euró árfolyam, úgyhogy ott például nem hogy emelni, hanem még bizonyos növényfajtáknál csökkenteni is tudtuk az értékesítési ára. 5-10% körüli emelkedésről beszélünk. Az importnál vagy nem emelkedtek az árak, vagy még sikerült bizonyos növényfajtáknál egy 5%-ot körülbelül lecsökkenteni az árakat. Sajnos Magyarországon így a virágzó cserepes növények termesztése az visszaszorult, annak döntő többsége az külföldi forrásokból származik, amit ilyen hozzánk hasonló kertészetekben vagy virágüzletekben lehet fellelni.
3:47 lesz 4 perc múlva. Az eredeti tervek szerint csak 1000 szálból állt volna a rendhagyó kompozíció, ám a lenyűgöző tulipán rekord szőlős györökön végül 4444 darabig meg sem állt. Nem olyan régen több száz lelkes látogató csatlakozott az akcióhoz, hogy együtt alkossák meg hazánk legnagyobb tulipáncsokrát, amelynek hivatalos hitelesítése is megtörtént a helyszínen. A tulipán lassan elvirágzik, de érkezik utána a többi közkedvelt tavaszi növényünk. Elsőként Mátrai Zoltánt, a Tulip Garden ötletgazdáját halljuk.
Több mint 200 ezer tulipánfajta van bejegyezve a világon. Ez szín, tulipánforma, a virágzat, a virág formája, a színe, az alakja. Ez óriási száma, úgy, mert az ember belegondol, 15-nél megáll a számolásba, aztán 200 ezer van belőle. Tehát egyre nagyobb az érdeklődés a tulipános iránt, és ugye pár év ezelőtt rájöttünk, hogy nem csak virágot mutatunk és árulunk az embereknek, hanem élményt adunk, és egy-egy ilyen kertbe óriási mennyiségű élménytömeget kell biztosítani, és ezt is biztosítják ezek a kertek.
Tehát aki mondjuk Szőlősgyörökre nem tudott eljutni, az az ország északi, déli vagy nyugati részén ugyanilyen tulipánkertekkel találkozhat.
Méretbeli különbségek vannak, de alapvetően meg mindenkinek vannak saját ötletei, hogy ezt az élményt hogy fogja megteremteni. Különböző ilyen kerti installációk vannak, a hintától a kiskocsiig, a fotópontok, a kerti híd, egy óriási híd, ugye, ami sok mindent összeköt. A tulipánok minőség és a kiszolgálás egységességére törekszünk.
Az éghajlati viszonyok miatt más időpontban virágzik a tulipán, mondjuk Észak-Magyarországon, mint Mórahalmon.
Bármilyen furcsa, nálunk kezdeg először Szőlősgyörökön, pedig nem mi vagyunk legdélebben, és északon virágzik valóban a legkésőbb, meg fajta kérdés is, hogy vannak, amik korábban virágzanak, van, amik később, úgy kell beállítani a kertet, hogy legyen mindenféle virágzási időben a tulipánokból, északon valóban később virágzik.
Ez egyfajta ilyen szedd magad akció keretében is működik, tehát mint ahogy a gyümölcsöknél, tehát a tulipánnál is létezik már ilyen, hogy szedd magad. Urkom Katalin, a Szedd Magad Fesztivál főszervezője.
Igen, a tulipán is egyfajta szedd magad, természetesen elmegyünk az adott helyre, az adott termelőhöz, és magunk szedhetjük a virágot, ugyanígy a gyümölcsöket is. És ennek apropóján találtuk, kialapítottuk, szerveztük a Szedd Magad Fesztivált, ami egy 6 hónapon át tartó kalandot jelent. Minden hónapban más helyszínre megyünk. Kezdünk áprilisban a tulipánossal, ez most vasárnap valósult meg, majd május 16-án Lajos misére megyünk, a híres Lajos misei epret, szamócát szeretnénk népszerűsíteni, majd megyünk Kecelre, a Megy Fesztiválra júniusban, aztán levendula, majd homoktövés és az almakalanddal zárunk szeptemberben.
Hogy néz ki egy ilyen Szedd Magad Fesztivál?
Azt a célt tűztük ki, hogy minél több nagyvárosi embert ismertessünk meg ezzel az élménnyel, hogy saját maguk szedjék le a virágot, azt a gyümölcsöt teljesen másképp fognak hozzáállni, más íze lesz annak az epernek, hogyha saját maguk szedik le.
Mert hogy lassan indul a szamóca szezonja.
Májusban már lehet szabadföldi szamócát szedni, úgyhogy május 16-a ez egy ideális időpontnak tűnik, azt hozzátéve, hogy tavaly is például ezt ideális időpontnak találtuk.
Az ilyen tulipánkertekben azonban más virágok is vannak, például a levendula.
De lesz még pár olyan növényfaj, amit hozunk a kertben, hogy érdekesség legyen, főleg ami ilyenkor vagy ilyen körül virágzik. Az orgona például ilyen, és Magyarországon több mint 22 féle orgona fajta létezik. De hát ilyen a levendula, ilyen lesz a rozmarin, a zsája, ami a kertben lesz, igaz, azok fűszernövények, de érdekes, mert olyan sokan nem gyalogolnak rozmarin ültetvényben, hanem is beszélve arról, hogy nem is nagyon van az országban ilyen, úgyhogy ez egy ilyen különlegességek. Egy ilyen kertnek a megtérüléséhez, az, hogy szép legyen, az kevés, ahhoz az kell, hogy különböző események legyenek benne, akár különböző virágok, amit el lehet jönni megcsodálni. Ilyen lesz a levendula is valóban. Tehát eljön oda az ember, ott csönd van, béke van, nyugalom van, nem tolakodnak az emberek. Úgy alakítjuk ki a kertet, hogy járható ültetvény legyen. Tehát nem az van, hogy ha utolérem a másikat egy adott sor közben, akkor rálok a sarkára, az majd lesz valami, hanem át tudok lépni egy másik sorba. Ezek ilyen nagyon jól látogatható kertek, az összes egy adott technológiára épül, amit mi találtunk ki, és nagyon büszke vagyok, hogy egy jól látogatható, és tényleg egy ilyen szép hely és jó érzéseket kell abba, aki kilátogat.
Egyre többen alakítják át díszkertjüket vegyszermentes termőkerté, amely a klímaváltozással is könnyebben veszi fel a versenyt. Vége a gazolásnak, locsolásnak és permetezésnek? De akkor hogyan lehet virágzó, színes és gazdagon termő vegyszermentes kertünk? Borbély Dóra ökokertész eleinte csak blogján osztotta meg tapasztalatait, táborokban mutatta meg a gyermekeknek a permakultúra szemléletét. Belényi Barbara riportja következik.
Amit önök megörököltek, gyeptéglával, tiszafával, buxusokkal, formára vágva, egy olyan díszkert, ami látványra szem egy gyönyörködtető. Nem volt fenntartható? Ilyen borzsófű.
Örököltünk egy gyönyörű, szép díszkertet, de nem volt fenntartható. Voltak olyan növényeink, amik elpusztultak, hiába locsoltuk. Hortenziák például, ezt a sort, ezt mi ültettük.
A tiszafákat?
A tiszafákat, de volt 2-3, ami folyamatosan kipusztult.
És akkor jött a permetező apuka?
Jött a permetező nagypapa, és volt egy pici örökölt konyha kertünk, és semmi nem maradt meg. Nem volt jó a földje, és szerencsétlenül próbálkoztunk a hagymákkal, a paradicsomokkal, és gondoltuk, hogy próbáljuk meg fenntarthatóan ezt megteremteni.
Borbély Dóra kertészhez fordulok, gyalogoljunk hátra. Még nagyon pici cserjéknek sem mondható kezdeményezéseket igen. Látok, amit felfedeztem, azok a fűszernövények, meg egy-két virág.
Itt díszkertet láttunk, rózsák voltak, mahóniák, dísznövények, nyári orgona, de már nagyon el voltak öregedve, fel voltak fásodva, ugye nem feltétlenül jól voltak visszametszve, csúnyácskák is voltak, azokat mind kiszedtük, és somót,
az az első
igen, mézbugyót és mézalmácskát. Ez egy nagyon jó alternatívája az áfonyának, viszont azt egy kicsit nehéz megtermelni.
Viszont talán sokszoros a C-vitamin tartalma.
Hát abszolút egy nagyon értékes növény, és ezt tudja helyettesíteni. Ez a mézbogyó és a mézalmácska nem igényel savanyú talajt. Itt egy meglévő szeder sor volt, egy árnyékos hely a ház mögött. Ha megújítjuk ezeket a töveket, akkor ebből is lehet jókat csemegézni. És talajtakarónak beültettünk árlevelő lángvirágot, különböző színekkel, gyakorlatilag egy ilyen méhlegelőt fog készíteni. Olyan eszközökkel is segítjük a kert fenntarthatóságát, hogy madárodukat telepítünk, denevérodukat, fecskefészkeket.
Rá tudja beszélni a lakókat arra, hogy a fecskék az eresz alá beköltözzenek, és oda piszkítsanak a földre.
Szerelünk hozzá egy fecskepelenka nevezetű dolgot, amit fából készítünk, ami felfogja a fecskepiszkot.
Miért jó, ha fecske van a kertben?
Nagyon-nagyon sok szúnyogot kapnak el a fecskék, és ugye felborult az egyensúly. Elősegítjük ezeknek a mulcsal, madársövényekkel, hogy legyen élelem, hogy szeressenek ott lenni a környező állatok és rovarok.
Mindez kapirgáló tyúkok és szerves trágya nélkül is működhet?
Abszolút működhet. Nyilván sokkal könnyebb biogazdálkodni, ha vannak haszonállatok, de oduk kihelyezésével tudunk egy olyan madárpopulációt kialakítani a kertünkbe, ők is a segítségünkre lehetnek.
Zsófia felkészült arra, hogy az állatok is majd jól érzik magukat?
Hogyne, nagyon várjuk őket, mert rovar garázsunk is van, amit szintén Dórival készítettünk, úgyhogy várja lakóit.
Nézzük akkor meg a konyha kertet, mert hogy az a másik büszkesége Zsófiéknak. Azt gondoltam, hogy majd magas ágyásban fogok látni egy 2-3 négyzetméteres részt. Ehhez képest ez a kertnek a jó egyötöde, és a földben mulcsos pici halmok vannak, és sorba-sorba csöpögtető rendszer.
Így van. Ajánlom, hogy nem magas ágyásba termeljünk, hanem magába a földbe, mert akkor sokkal jobban tudunk a földdel kapcsolódni. Talajt fogjuk feljavítani, ez évek hosszú munkája lesz. Egy gyepes területet szedtünk ki a Zsófiéktól, és egy helyi gazdálkodásból hoztunk helyi mulcsot az itteni környező fák ledarálásából. Tehát itt minden található.
Új hagymát, vörös hagymát már lehet látni, meg rukkolát, fel vannak szorgalmasan címkézve.
Így van, a rukkola és zsázsa egybe került elvetésre. Ezen kívül jelenleg retekkel próbálkozunk, jégselátával, petrezselyem éppen már látszik.
Nem tart attól, hogy munka lesz?
Azért is lett ez így kialakítva, rengeteg mulcs van, ezen 3 köbméter mulcs érkezett, hogy ezt nem igazán kell majd nekünk gazolni, hiszen a mulcs olyan vastagságú, hogy nem fog tudni ezen átnőni, mert most töredékére csökkent a munka vele, hiába egy sokkal nagyobb terület, mint a korábbi kis veteményesünk, azt én állandóan gazoltam, de teljesen értelmetlenül. A legnagyobb feladatunk most ez lesz egyelni, és amikor majd elfogyasztjuk őket, akkor utána jönnek a paradicsom, paprika, biogazdálkodásból.
5 perc elmúlt 3:47. 20 éve tartanak a Szegedi Klapka téren mézmajálist. A szokásos majális hangulat mellett az érdeklődők közelebbről is megismerkedhetnek a méhek világával, kipróbálhatják a mézpörgetést, megnézhetik, milyen a méhkas belülről, de meg is kóstolhatják a helyi mézfelhozatalt. Nagy Margit riportja következik.
Szereti a mézet?
Igen, szeretem.
Mikor meg vagyok fázva, én csak mézet eszek, mert abban minden van.
Azt mondják, hogy a méz igazi vitamin és energiabomba.
Igen, meg gyógyít.
Milyen programok vannak itt a mézmajálison, amik önöket érdekli?
Nézelődünk.
Mint ezen a korábbi felvételen is hallhattuk, a méz évek óta mindenkit összehoz a Szegedi Klapka téren, idősebbeket és egészen kicsiket is.
Én is ettem mézet.
Ettél mézet? És mit fogsz itt csinálni, pónisztál már?
Mindjárt felülünk rá hátára.
Mindjárt felülsz rá? Zsombor, mit látsz itt? Mi ez?
Méhecskék.
Méhecskék? Mit csinálnak ezek a méhecskék?
Gyűjtik a mézet.
Gyűjtik a mézet? Szereted a mézet?
Igen.
A szepesi méhészet ad otthont a szegedi klapkatéri mézmajálisnak évek óta, így az idén is. Szepesi Ferenc méhészt halljuk.
Én már 20 éve, hogy elkezdtük az akkori önkormányzati képviselővel. Előbb ilyen kis paprikás krumplis rendezvényecske volt, és ahogy fejlődtünk, ahogy halakult a helyzet, úgy mi is változtunk, eljutottunk ide, hogy most már, hál' Istennek, egy viszonylag színvonalas majálist, illetve méhek napját tudunk magunknak, illetve a környék lakosainak csinálni.
Milyen volt az érdeklődés az elmúlt években?
Ó, hát nagyon nagy. Most már Urálóvár van, különféle kulturális műsorok vannak.
Na nézzük a programot, ugye ez, igen, a klapkatéri majális. Igen. A nagy majális az kint van Újszegeden, de ez a klapkatéri, ez egy ilyen kis családias hangulatú.
Szépen folyamatosan mennek a programok. Greenbus Színház, Katica Együttes, a Csiga Duó, és mi pedig a mi munkánkat, a méhészetet hozzuk ide az utcára, a térre. Üvegkaptárba bemutatjuk a méheket, kihozunk pörgetőt, abba pörgetjük. Az idei tavasz az nagyon jó sikerült, tehát lesz idei mézünk, hál' Istennek. Ezt itt pörgetjük, ezen kívül megmutatjuk a mély levegős kaptárunkat, ami nagyon jó gyógyítja asztmát, allergiát, légúti problémákra, tüdő problémákra ajánlott, valamint különféle gyulladásos betegségek gyógyulását segíti elő.
Azt mondja, hogy lehet itt pörgetni a mézet, ez azt jelenti, hogy ha ide jön mondjuk egy 2-3 éves vagy 4-5 éves gyerek, akkor kipróbálhatja a méhészetet is.
Kis jó indulattal lehet ezt mondani. Bár méhek szúrnak, és ezért óvatosak is vagyunk, hogy lehetőleg ne szúrja meg senkit a méhecske.
Akkor betekint egy kicsit ebbe a világba?
Igen, igen. A bátrabbak ugye sapkát húzhatnak, vagy beöltözhetnek, lehet akár a kaptárba megnézni a méheket, de az utóbbi időben rendeztünk egy méh örökbefogadó csoportot, bemutatjuk nekik a méheket, megmutatjuk, hogy hogyan lehet bővíteni, amikor erős a család, elmondom, hogy hogyan lehet rajt befogni, amikor van méhraj, vagy például hogyan lehet serkenteni mondjuk az anyát, hogy jobban szaporítson. Tehát nagyon sok minden ilyen szakmai titkot lehet elsajátítani. Egy-egy kaptárt lehet örökbefogadni, és annak a gyűjteményét lehet elvinni haza. Ez a méz azért jó, mert ez egy természetes pörgető, vagy kifolyik, azonnal vihető, csak egy szűrőn megy keresztül, tehát nincs se hőkezelve, semmi egyéb igénybevételnek nincs kitéve.
Meddig tart a klapkatéri majálist?
91 óráig tart úgy általában ez a bevett szokás.
6 perc múlva 7 óra. Ebben az időszakban nem csak az édesanyákat ünnepeljük, hanem a végzős középiskolásokat is, akik elballagva iskolájukból hamarosan megkezdik az érettségi vizsgákat. Tatán több éves hagyománya van annak, hogy a Jávorka Sándor mezőgazdasági és élelmiszeripari iskola végzősei különleges traktoros ballagással búcsúznak az alma materüktől és a várostól. Somhegyi Kitti riportja következik.
Traktor Tudától volt hangos Tata április 29-én, a jelenség pedig már évek óta jelzi. Elkezdődött a ballagások sora a településen. Már hagyomány, hogy a Jávorka Sándor mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, szakképzőiskola és kollégium diákjai egy szimbolikus és igazán látványos gesztussal búcsúznak az intézményüktől, sőt az egész várostól. A végzősök az iskola eszközparkját, saját járműveiket és a felajánlott traktorokat is lufikkal, virágokkal díszítik, majd egy felvonulás részeként köszönik meg a településnek, hogy befogadta őket a tanulmányaik végéig. Idén rekordszámú részvétel jellemezte a kezdeményezést, amire a helyiek is készültek. Sokan már az esemény előtt megkeresték azokat a pontokat, ahonnan a legjobban látszódnak a dekorált járművek. A fiatalok a városházánál is leparkoltak egy rövid időre, ugyanis a városvezetésnek is rendszerint átadnak egy a tanulók által sütött kenyeret. A nem mindennapi megmozdulás üzenetéről Körmendi Csaba, az intézmény igazgatója beszélt.
A gazdászok hagyományosan annak idején lovaskocsival és lóháton ballagtak, amikor véget ért a középiskolai évek számukra. Ugye ezek a lóerők, ezek átalakultak a lovakból lóerőkké, és most traktorokkal ballagunk, tehát ezt a régi hagyományt ápoljuk mi is. 64 ballagó diákunk van, ez is az utóbbi években a legmagasabb létszámunk, és traktorból is 23 traktor fog most részt venni ezen a traktoros felvonuláson, traktoros ballagáson. A diákok nagyon-nagyon várják, és azért bevalljuk, hogy mi is nagyon várjuk, mert részt venni ebben a ballagásban egy nagyon-nagyon felemelő és egy igazi élmény. Gyakorlatilag van egy bevett koreográfia ennek az egész traktoros ballagásnak. Ez úgy fog működni, hogy végig megyünk ugye itt az Új úton, kimegyünk majd a Május 1 útra, aztán a Kossuth tér, és a Kossuth téren pedig polgármester úr majd fogad minket, illetve a képviselőtestületnek tagjai és a polgármester hivatal dolgozói. Ez természetesen előzetes a gyerek. érdekekkel megbeszéljük, krétarendszeren keresztül elküldtem nekik, azért itt az utolsó eligazításnál az ember mindent próbál elmondani, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mit kell tenni és mi lesz a feladata. Elsősorban a megyéből jöttek a diákok, de megyén kívülről is vannak ballagó diákok, van felvidéki diákunk is, van Pest megyei diákunk is, de ők kisebb számban vannak. Mezőgazdasági technikus ballagó osztályunk van, sütőcukrászipari technikus osztályunk van, illetve mezőgazdasági gépész és pékcukrász osztályunk van.
A gyerekek egy igazi közösségi élményként tekintenek a felvonulásra, sőt, sokakat motivált az évek alatt, hogy minél előbb megszerezhessék vezetői engedélyüket, így a ballagáson már a saját vagy az iskola egyik járművét is vezethetik. Emellett cégek is támogatták kölcsönadott traktorokkal az idei eseményt, így látnivalóból nem volt hiány Tatán. Természetesen azok sem maradtak ki a programból, akik nem tudnak még vezetni. Őket egy pótkocsin húzta, többek között Seffer János is, az iskola 13. osztályos tanulója, aki egyben a jövőbeni terveit és a Tatán eltöltött éveit is ismertette.
Én ahogy elértem azt a kort, hogy lehetett, én ott akkor rögtön elkezdtem csinálni a jogosítványt, hogy meglegyen és dolgozhassak otthon. Mindenképpen jó volt és mélyben nyomást tett rám a Jávorka. Hát szeretném folytatni ezt a irányt, egyetemre menni, és ott a Jávorkában sokat segített, hogy felkészítettek az egyetemre. Én Budapest mellőzőmről érkeztem, és a mezőgazdasági technikus vagyok. De a legjobb dolog szerintem az oktatás, nagyon jó volt, és színvonalat.
Az intézményi oktatás és a diákok tanulni akarásának eredményességéről pedig hamarosan visszajelzést kaphatnak a végzősök, ugyanis május 4-én már kezdetét veszik az írásbeli érettségik, amiket a szakmai vizsgák követnek a hónap közepétől.
És a hajnaltáj műsora május 1-én lassan véget ér, és hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. A hangmérnök Síje Gábor, a gyártásvezető Szöllősi Éva, a szerkesztő Gergács Anikó volt, nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt, viszonthallásra.
Nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék- és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a MÜPÁ-ban. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak.